Dr. Jim Stalker, Fájdalmak embere, 10. fejezet. A fájdalmas út. Tárgyunk első felével végeztünk már. Végig kísértük Jézust elítéltetésének történetén. Most a tárgy második, még ünnepélyesebb része következik, a halálának története. A törvényszékek tárgyalásai, amelyek ítélkeztek felette, alig voltak egyebek szomorú komédiánál. Az egyházi bíróságnál eleve eldöntött dolog volt, hogy halálra fogják ítélni. A világi bíró pedig egy nyíltan ártatlannak elismert embert áldozott fel a maga önzésének és politikai érdekeinek. De most már mindez befejezett dolog volt, és nem volt más hátra, mint az igazságtalan ítélet végrehajtása. Pilátus tehát lezárta az ügyet. A palota térségéről szétosztott a sokaság, és a szomorú menet elindult a vesztőhely felé. Manapság halálra ítélt raboknak hagynak még néhány hetet, vagy legalább néhány napot, ami alatt előkészülhetnek az örökké valóságra. De Jézust még ugyanaz nap, amikor elítélték, keresztre is feszítették. Pedig volt akkor érvényben egy római törvény, amely szintén úgy rendelkezett az elítéltek iránti könyörületből, hogy a halálos ítélet kimondása és a végrehajtása között 10 napnak kell eltelnie. De vagy nem terjeszkedett ki ez a rendelkezés a meghódított idegen tartományokra is, vagy pedig úgy tekintették Jézust, mint aki kívül esik ennek a törvénynek kíméletén, mint királyságra törekvő lázadó. Akárhogy volt is, Jézust minden esetre a törvénykezés helyéről egyenesen a kivégzés helyére hurcolták. Anélkül, hogy előkészületre vagy búcsúzkodásra bármi haladékot is adtak volna. Az ítélet végrehajtása természetesen Pilátus katonáinak feladata volt. János evangéliuma ugyan úgy adja elő a dolgot, hogy Pilátus átadta Jézust a zsidók főembereinek, hogy feszítsék meg, de ez csak azt jelenti, hogy az erkölcsi felelősség szempontjából az ő művük volt a kivégzés. Ők minden lehetőt meg is tettek, hogy az ő művüknek tekinthessük. Annyira rajta voltak Jézus elveszítésén, hogy nem is hagyták rá az ítélet végrehajtását az illetékes közegekre, hanem maguk is elkísérték a hóhérokat, és felügyeltek a helyszínen azok munkájára. A tényleges végrehajtásra azonban egy csapat római katona vonult ki, egy százados vezénylete alatt. Manapság a nyilvánosság elől elzárt helyen, rendszerint a börtön falain belül, amiben a fogoly lakott, hajtják végre a halálos ítéleteket. Nemrégen azonban még egészen nyilvános helyen tartották a kivégzéseket. És alig néhány nemzedékkel ezelőtt a halálra ítéltet még úgy hurcolták végig a város utcáin, hogy ki legyen téve a nyilvános kíváncsiságnak és szitkozódásnak. Így történt Jézussal is. A zsidóknál is, a rómaiaknál is a város falain kívül szokott lenni a vesztőhely. Az a hely, amelyet a hagyomány jelöl meg, mint Krisztus halálának színhelyét, s amely fölé a Szent Sír temploma is épült, most Jeruzsálem fennálló régi falain belül esik. De akik hisznek ennek a hagyománynak a hitelességében, azt állítják, hogy akkor még ez a hely az akkori falakon kívül volt. Mindehhez azonban nagyon sok kételj fél. És egyáltalán nincs tudomásunk arról, hogy Jeruzsálemnek melyik kapuján kívül történt a keresztrefeszítés. A Golgota név arra mutat minden valószínűség szerint, hogy a szóban forgó hely koponya alakú emelkedés volt. De nincs semmi okunk föltenni, hogy olyan nagyságú domb volt, ami megérdemelni a szokásos Golgota hegye elnevezést. Valóban nincs is Jeruzsálem egyik kapuján kívül sem olyan magaslat, amely megfelelne az elterjedt közfelfogásnak. A mai Jeruzsálemben van egy utca, amelyet úgy ismernek, mint a Jézus korabeli valóságos Via Dolorosát, amelyen végigvonult a Jézust kísérő csapat. De ez alig, ha lehet hiteles. Az ókori Jeruzsálem is, csak úgy, mint az ókori Róma, sok évszázados romtörmelékek alá van temetve. Az ítélet helyétől a keresztrefeszítés állítólagos helyéig majdnem egy mérföldnyi a távolság. Az minden esetre könnyen meg lehet, hogy Jézusnak ekkora, sőt még talán hosszabb utat is meg kellett tennie, miközben a menetelő csapat körül mind nagyobb kíváncsi tömeg gyülemlett föl. keresztrefeszítés büntetésének egyik különösen megszigyenítő mozzanata az volt, hogy az elítéltnek magának kellett utcahosszat a hátán vinni a keresztet, amelyen majd megfeszítik. Festményeken rendszerint olyan magas alkotmánynak ábrázolják Jézus keresztfáját, hogy azt jó néhány ember lett volna csak képes vinni. A valóságban egészen másképp állott a dolog. A kereszt nem sokkal volt magasabb egy ember nagyságánál, hisz egy katona elírta a kereszten függő Krisztus ajkait egy nátszára tűzött szivaccsal. És nem kellett hozzá több faanyag, mint ami éppen elégséges volt fenntartani az elítélt testet. Azért ennek is megvolt a tetemes súlya, és végtelenül fájdalmas dolog lehetett azt a hosszú úton vinni, a szöges ostor csapásaitól felsebzett háton. Éles fájdalmakat okozott ezen kívül a tövis koszorú, amit még mindig viselt Jézus. Azt olvassuk, hogy mielőtt a menet elindult a Golgota felé, levették Jézusról a gúny öltözetet, és újra ráadták a tulajdon ruháit. De arról nincs szó, hogy a tövis koszorút is levették volna fejéről. Minden fájdalma között azonban a legkegyetlenebb a szégyen fájdalma volt. Valami szívtelen gúny és megvetés jutott abban kifejezésre, hogy az elítéltel magával vitették kínszenvedéseinek kellékeit. És az ókori irodalomban csak ugyan állandóan nyers ércelődés és csúfolódás tárgya is volt ez a halálnem. Lásd Horátius műveit. Megállapítható, hogy Jézus képzeletében már régóta és gyakran megjelent szenvedéseinek ez a része. Már jóval a gyászos vég előtt nem egyszer megmondotta ő, hogy milyen halállal fog meghalni. És még mielőtt ezek a bejelentések megkezdődtek volna, azokat az áldozatokat, amiket vállalniuk kell az embereknek, ha a tanítványai akarnak lenni, rendszerint a kereszt hordozásának a képében állította eléjük. Mint ami az elgondolható legsúlyosabb szenvedés és bántalom. Vajon csak azért használta ezt a képet, mert amennyire ismerte a világot, ebben látta a legkínosabb szenvedések egyikét, amit csak ember érhet? Vagy pedig azért választotta az ilyen kifejezéseket, mert előre látta, hogy ő maga is a szó szoros értelmében erre a sorsra fog jutni? Alig ha lehet kétséges, hogy az utóbbi magyarázata helyes. Most végre eljött az óra, amelyet képzeletben már régóta annyiszor idézett maga elé, és roskadozva, magára hagyatottan hordoznia kell a keresztet kíváncsiak ezrei előtt, kik csúfos megvetéssel néznek utána. Nemes léleknek semmi sem szerez élesebb fájdalmat, mint a szégyen, a megaláztatás. Középpontjába kerülni bárdolatlan emberek gúnyolódásának és a hitványság diadalmaskodásának. Jézusban az olyan ember érzékeny és méltóságteljes öntudata élt, akinek sohasem kellett senki előtt pirulnia, sem hajlongania. És sokkal jobban tudott másokat szeretni és tisztelni, sem hogy ne vágyakozott volna arra, hogy mások is szeressék és tiszteljék őt. Látott is napokat, amikor határtalan népszerűség övezte, bármerre járt. De most rejáhul a gyalázat rettenetessége, és elmondhatná a zsoltáríróval, én féreg vagyok, és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Most már dicsőségre változott Krisztusnak minden gyalázata, és nehéz magunk elé képzelni, milyen visszataszító volt a valóság. Talán az érezteteti velünk még legjobban, hogy két latrot is ugyanakkor vittek ki, hogy ővele együtt feszítsék meg azokat is. Sokan úgy magyarázták ezt, hogy ezzel Pilátus a zsidókat akarta megbántani. Tüntetőleg a közönséges rabokkal egysorba helyezve azt, akit bizonyos értelemben zsidó király jelöltnek tekinthetett. Valószínűbb azonban, hogy ez a körülmény csak az bizonyítja, hogy milyen kevés különbséget tett a római hatóság Jézus között és a többi fogoly között, aki nap-nap után megfordult a keze alatt. Igaz, hogy Pilátust szokatlanul érdekelte és zavarba is hozta Jézus esete, de utóvégre ő is csak egy volt számára a sok közül. Kivégzése elintézhető egy füst alatt más rabokéval, akik éppen soron voltak. Így hát hárman indultak el a palota kapuján át a fájdalmak útjára, hátukon hordva keresztjüket. Jézus is maga vitte keresztjét, amikor Pilátus palotájából elindultak, de nem sokáig bírta. Talán le is roskadt a terhe alatt az úton, talán csak elmaradozott a nehéz súly alatt meglassult járásával. A katonák minden esetre türelmetlenek voltak már, és belátták, hogy nem lehet vele vitetni tovább a terhet. A súlyos megostorozás maga is eléggé érthetővé teszi ezt a kimerülést. De hozzá kell tennünk ehhez még az álmatlanul eltöltött éjszakát, minden gyötrődésével és bántalmával, és a Getsemánébeli vívódást is, mely mindezt megelőzte. Nem csoda, ha végül is úgy elfogyott az ereje, hogy ilyen teherrel nem haladhatott már tovább. Segíthetett volna neki valamelyik katona is, de jobban illett ehhez a hancúrozó tréfás hangulathoz, amelyben ők az egész ügyet felfogták, amióta Jézus a kezükbe került, hogy elcsíptek a járókelők közül egyet, és erőszakkal igénybe vették a szolgálatait. Az illető szembe jött éppen a kapun kívüli mezőkről, amerre felé a menet éppen tartott. És a katonai szabályok és szokások jogot adtak nekik arra, hogy befogják a kényszerszolgálatba. Elgondolható, milyen bosszúsággal és méltatlankodással engedelmeskedett nekik. Biztosan megvolt neki a maga dolga, ami után járt, s ami most hátráltatást szenvedett. Várta talán a családja, vagy valamilyen ügyfele, vagy barátja, s neki most az ellenkező irányba kell mennie. Segítkezni a kivégzésnél a kellékek hordozásával épp olyan visszataszító gondolat lehetett számára, mint amilyen volna rejánk nézve a hóhér kötelét előkészíteni. Sőt, még ennél is visszataszítóbb, mert hiszen húsvét hete volt, és e szerep által elveszíthette az ünnepre megkívánt vallási tisztaságot. De hát a katonák jókedve így akarta, és neki tűrnie kellett mint mulatnak méltatlankodásán. Amint ott haladt a latrok mellett, olyan kedve lehetett, mintha őt magát is a vesztőhelyre vinnék. Megkapó képét kapjuk itt annak a kereszthordozásnak, amelyre Krisztus felszólította övéit. Szokássá vált mindenféle bajt keresztnek nevezni. És valóban nincs olyan szenvedés, amit ne lehetne türelemmel a Krisztus nevében viselni. A szó igazi értelmében azonban csak azt nevezhetjük a Krisztus keresztjének, amit a róla való vallástételért, vagy általában az ő ügye érdekében hordozunk. Ha valaki bátran szintval keresztjén életelveiről, és vállalja ennek következményeként a gúnyt, vagy a kárvallást, az viseli Krisztus keresztjét. A fájdalom, ami átjárja a lelkedet, amikor Krisztus nevében felveszed a gondját egy rászorult léleknek. Idődnek és kényelmednek a feláldozása, aminek árán részt veszel valamely krisztusi cél szolgálatában. Az önmegtagadás, amellyel félrerakod adományaidat, hogy általuk hozzájárulhass a Krisztus ügyének előmeneteléhez, akár hazádban, akár távol idegen népek között. A megvetés, amit magadra vonsz, ha valamilyen igazügy harcában vagy lenézett embernek védelmében síkra szállasz. Ilyen dolgokban rejlik a Krisztus keresztje. Szenvedést, bántalmat, áldozatot jelent. Sokszor zugolódva hordozzuk, mint Simon. Sokszor leroskadunk alatta, mint Jézus. Sokszor kínos, visszataszító, szégyenletes. De nem kerülheti el senki, aki Krisztus tanítványa. Aki nem veszi fel az ő keresztjét, mondotta a Mester, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Van azonban egy körülmény, ami miatt mégsem tekinthetjük Simont a kereszthordozók tökéletes képviselőjének. Nem tudjuk ugyanis, hogy mennyi önkéntesség volt kereszthordozásában. Azt tudjuk, hogy a római katonák erőszakkal fogták be a teher alá. De csupán kényszerű szolgálat volt az egész, és nem volt benne semmi más. Voltak, akik úgy vélték, hogy Krisztus hívei közül való volt. De fölöttébb valószínűtlen, hogy éppen akkor, amikor a katonáknak szükségük volt valakire, akire rátegyik a kereszt terhét, Jézusnak egyik híve került volna útjukba. Az elbeszélés hangja is arra mutat, hogy Simon egészen véletlenül került bele a történetbe, és semmi köze nem volt az eseményekhez mindaddig, amíg egészen akarata ellenére rejá nem tukmálták nevezetes szerepét. Az evangélista Ciréneinek nevezi, tehát Ciréne észak-afrikai városból származott. Cirénebeli idegenekkel találkozunk, azok között is, akik jelen voltak, amikor nem sokkal ezután, pünkösd ünnepén, a Szentlélek alászállott az egyházra tüzes nyelvek alakjában. Valószínűleg Simon is ugyanígy jött el, távol otthonából a húsvéti ünnepségekre Jeruzsálembe. Jegyzet. Voltak Jeruzsálemben állandóan megtelepedett cirénebeli zsidók is, valószínűleg öreg emberek, akik ott akartak meghalni, hogy Szentföldbe temetkezhessenek. A Cselekedetek könyvének egy elejtett utalásából tudjuk, hogy külön zsinagógájuk is volt a városban. Az is lehetséges, hogy ezek közül való ember volt Simon, de a másik föltevés valószínűbb. Jegyzet vége. Tehát zarándok volt. Talán egyike azoknak a kegyes lelkeknek, akik várták az Izrael vigasztalását. Talán állandóan imádkozott távol Cirénében a Messiás eljöveteléért. És amikor elindult útjára, talán az volt a kérése, hogy valamilyen különös áldásban legyen része. Ha így volt, akkor Isten meghallgatta imádságát, és megadta kérését, bár az ő várakozásaitól nagyon elütő módon. Mert az bizonyos, hogy ebből az előre nem látott találkozásból neki és egész házanépének üdvössége fakadt. Az evangélista úgy említi őt, mint aki az Alexander és Rufus atya. A fiai nyilván általánosan ismert személyiségek voltak azok előtt, akiknek Márk az ő könyvét írta. Tehát a keresztények köréhez tartoztak. És alig ha lehet kétséges, hogy a családnak a keresztény egyházzal való ezt a kapcsolatát a családfő életében történt felejthetetlen esetre kell visszavezetnünk. Márk a római keresztényeknek írta az ő evangéliumát. És Pál apostol is úgy említ a rómabeliekhez írott levelében egy bizonyos Rufust, mint aki anyjával együtt Rómában él. Meg lehet, hogy a Simon egyik fiáról van szó. A Cselekedetek könyve 13. részének első verse pedig egy cirénebeli Luciusszal együtt említ egy bizonyos Simeont, ugyanaz a név ez, mint Simon, mint akik mindketten az antiokiai keresztény gyülekezet kiváló tagjai. Niger, vagyis fekete a mellékneve, ami ráillik az Afrika forró napján megbarnult emberre. Alexander nevű emberekkel egyébütt is találkozunk az Új Testamentumban. De ez a név nagyon elterjedt volt, és alig ha lehetne bármelyiküket is azonosítani a Simon fiával. De eltekintve minden részletezéstől, arra elégséges világos bizonyságaink vannak, hogy ennek az esetnek következményeként Simon keresztényé lett. Nem sokat mondó ténye ez, és nem bizonyítja-e, hogy semmi sem történik véletlenségből? Ha Simon egy órával előbb vagy később jön be a város kapuján, talán egész további életfolyása más lesz. A legcsekélyebb körülményeken néha a legsúlyosabb következmények fordulnak meg. Egy úgymond véletlen találkozáson múlhatik egy egész életnek üdve vagy romlása. Simon bizonyára úgy fogta fel akkor az esetet, mint a legkellemetlenebb dolgot, ami csak érhette. Mint erőszakrételt, mint bosszúságot, mint megaláztatást. Később kitűnt, hogy az élet kapujához érkezett el itt. Sokszor keresnek fel így bennünket is a legnagyobb áldások áruhában, és rémlátásokból, amiknek közelettére a félelem kiáltásai törnek elő szívünkből, hirtelen csak kibontakozik az ember fiának alakja. De nem csak Simonnak fakadt üdvössége ebből a különös tapasztalatból, hanem a családjának is. milyen messze elnyúlnak a következményei annak, ha Krisztust megismeri egy emberi lélek. Még meg sem született nemzedékeknek, a fiaknak és a fiak fiainak sorsa is kockán foroghat benne. De gondoljuk csak el, milyen áldott emlék volt Simon számára idők múltával ez a kereszthordozás, amely olyan keserves volt akkor. Bizonyára az élete legfőbb dicsősége volt ez az élmény. Mindmáig kine irigyelni őt azért, hogy megadatott neki segítségre lenni a roskadozó megváltónak, és magára venni a nehéz terhet az ő vérző és fájdalomtól égő hátáról. Mindnyájunk számára eljön a nap, amikor semmire sem fogunk oly boldogan visszatekinteni, mint a Krisztusnak tett szolgálatokra. Visszatekintve majd életünk folyására nem a sikerek fognak eltölteni a legnagyobb örömmel, amiket kivívtunk, nem is a gyönyörök, amikben részünk volt, vagy a fájdalmak, amiktől megmenekültünk. Hanem, ha meg tudtuk tagadni magunkat, és fel tudtuk venni Krisztusért a keresztet, annak emléke lesz enyhe vánkos az utolsó álomra hajló fejünk alatt. Akkor majd az lesz az óhajunk, hogy bár csak esztendők lettek volna a Krisztus szolgálatában eltöltött pillanatok, és bár csak aranyak lettek volna a neki szánt fillérek. Minden pohár friss víz, amit az ő nevében adtunk, minden jó szó és minden önmegtagadó tett, amit ő irette szóltunk vagy tettünk, olyan drága emlék lesz, hogy szeretnők ezerszeresen megsokszorozni, ha lehetne.